Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, testvéreimet. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvénél nyissuk fel. Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetét szeretném elmélkedésünk alapgondolataként olvasni. Így hangzik az ige. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, akiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Imé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul a népeknek. Imé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek az földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és a halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtusz nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségéül, és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Ebben az igében Isten egyetemes hívása hangzik fel. Mintha Jézus szavait hallanánk visszaismételve Ézsaiás próféta üzenetében, Jézus is az evangéliumban azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ezt fogalmazza meg itt Ézsaiás is. De ahogy ott Jézus szavaiban, úgy itt Ézsaiás üzenetében is van egy feltétel. Jézus üzenetében az a feltétel, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Azok az emberek jöjjenek Jézushoz, akik már rádöbbentek arra, hogy a saját erejükből nem tudnak bizonyos változásokat végbevinni az életükben. Szükségük van egy kívülről jövő segítségre, arra a belső lelki erőre, amely csak a Jézussal való kapcsolatból fakad. Na, itt Ézsaiás üzenetében viszont arról van szó, Ézsaiás azt mondja, azok jöjjenek, akik szomjúhoznak. De akik szomjúhoznak, azok jöjjenek mindnyájan. És ebben is azonos a Jézusi gondolattal. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ahogy a test szomját sokféleképpen elégítik ki az emberek, aképpen a lélek szomját is különféleképpen lehet kielégíteni. Jézus azonban felszólítja a szomjazó embereket, hogy nála elégítsék ki a lelküknek szomját és éhségét. Miért adnátok pénzt, ami nem kenyér és nem ital? Ezzel mindenek előtt azt mondja el nekünk, ne pazaroljuk az értékeinket olyan dolgokra, amit Istentől ingyen is megkaphatunk, de amire szükségünk van. Főként pedig ne olyan dolgokra pazaroljuk az értékeinket, amik úgysem elégítik ki a belső szomjunkat. Az Életmód Klubban is sokszor beszéltünk már arról, meg a testvérek is szóltak róla, hogy különböző üdítő italokkal is oltják az emberek a szomjukat. Nekem is volt egy olyan időszak, amikor ezeket az édes üdítő italokat használtam, és olyan gyorsan elfogyott egy üveg, és utána még mindig szomjas voltam. Igazából a szomjat nem oltotta el. És valahogy így van ez a lelkiélet területén is. Az emberek sokféleképpen próbálják a lelküknek a szomját kielégíteni, de nem találják meg. Isznak ugyan bizonyos dolgokból, de utána újra megszomjaznak. Emlékeztek, Jézus mit mond a békesség kérdéséről? Az én békességemet adom nektek. Nem azt, amit a világ ad. És nem is úgy adom, ahogy a világ adja. A békesség is olyan, mint a lelki szomjúság. A békesség után is vágyakozik az ember. Azt is szeretnék kielégíteni, hogy békesség legyen körülöttem meg a lelkemben. És az emberek ezt külső dolgokkal próbálják megvalósítani. Próbálnak olyan körülményeket teremteni, hogy békesség legyen körülöttük, és akkor a lelkükben is békesség van. De változzanak meg csak a körülmények. Azonnal megváltozik belül is a békesség. Eltűnik, mint az árnyék. Az egyik pillanatban még látható, a következőben már nem. És ezért mondja Jézus, én az én békességemet adom. Azt nem befolyásolják a körülmények, nem a körülmények függvénye. Azoktól teljesen függetlenül létezik a lélek békessége. És a lélek szomjának a kielégítése is így működik. A világ nagyon sokféle ételt és italt kínál a lelkükben szomjazó, éhező emberek számára. A tévé műsorok, a videóprogramok, a könyvárusok asztalainak a gazdag terítéke, a szórakozó helyek szinte egyéni igényekhez igazodva kínálják önmagukat és programjaikat az embereknek, hogy kielégítsék az embereknek a szomját. Amikor fiatal ember voltam, és Isten nélkül éltem az életem, akkor én is ilyen helyen kerestem a lelkem szomjának a kielégítését. És így utólag visszagondolva, sokszor volt olyan, hogy milyen feldobott volt a hangulat, a légkör, amíg ott voltam a többiekkel együtt. Aztán, amikor elindultam haza az üres nagyvároson, Budapesten keresztül, sokszor már gyalog, mert már villamos se volt, akkor olyan nagy ürességet éreztem magamba is, meg körülöttem is. Vége volt mindennek. Így elégíti ki a világ szerinti ital és étel az ember lelkének a szomját. Törvényszerű azonban az, hogy minden ember olyan lesz, amilyen táplálékról gondoskodik a maga számára. Az értéktelen, üres táplálék az üres lelkű embereket neveli. Ezért mondja Jézus az alapigében, hogy hajtsátok ide a fületeket hozzám, és gyertek hozzám, és hallgassatok, hogy éljen a ti lelketek. Szinte ide lehetne kapcsolni azt, amit Jézus János evangéliumában mond, mert én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. És ha valaki eszik-e kenyérből, akkor él örökké. Hallgassatok, jöjjetek hozzám, itt elégítsétek ki nálam az éhséget és a szomjat. Mert ha valaki iszik abból a vízből, amit én adok neki, akkor soha örökké meg nem szomjúhozik. Sőt, az a víz buzgó kútfővé válik benne. És most már belőle is csörgedez tovább. Már nem csak, hogy a saját szomját bírja kielégíteni a Jézussal az ember, hanem Isten fel tudja használni, hogy a belőle túlcsorduló forrásvíz is már mások számára is felüdülést ad. Amikor átélünk Istennel olyan tapasztalatot, sokszor megfigyeltem, hogy az emberek nem is bírják magukba tartani. El kell mondani, kicsordul belőlünk, hogy milyen csodálatos tapasztalatot éltünk át, és ez mások számára felüdülést ad. Természetesen nem közvetlenül juthatunk hozzá Jézushoz, mint az élet kenyeréhez és a vizéhez, mint a lelkünk táplálékához, hanem csak tőle rendelt közvetítő által. Istennek az írott igéje az, ami a testélet igét kinyilatkoztatja számunkra, ami közel hozza számomra, és a lelkem táplálékaként adja. Emlékeztek, mit mondott Jézus a kísértés pusztájában Sátánnak? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Maga Jézus is ezt akarta hangsúlyozni, amikor a zsidó vezetőkkel állt szembe, amikor azt mondta nekik, hogy a beszédek, amiket én szólok néktek, az lélek és élet. Ezek a beszédek a Bibliában találhatók meg, az Isten igényében. És ez a tény két nagyon fontos dolgot mond el nekünk. Ha valaki nem foglalkozik rendszeresen az írott igével, annak a testélet igével sincs rendszeres kapcsolata. Csak a rendszeres ige tanulmányozás biztosítja számunkra az életet és az igazi megélhetést. És ha ezen keresztül nem vagyunk kapcsolatba az Istennel, akkor Jézus nem lesz táplálékká, nem lesz étellé, itallá, az életemet megtartó tényezővé számomra. Jézus azonban nem csak a világban lévő szomjazókat, éhezőket hívja magához, hanem azokat is, akik már ismerik az igazi tápláléknak az ízét. Ezért emlékeztek, hogy fogalmaz Jézus a boldog mondások között ezzel kapcsolatosan? Boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Nem egyszer, nem kétszer. Milyen az egészséges szervezetünknek a működése? Folyamatosan újra és újra megéhezünk, újra és újra megszomjazunk. Ez a természetes működés. És a lelkélet területén is így kell működni. Nem elég az, hogy egyszer, na most leültem és jó sokat olvastam a Bibliából. Jó sokat hallgattam a prédikációt. Vagy éppen beszélgettem másokkal. Ez kevés. Ha te nagyon jól laksz, és utána egy hétig nem eszel, és nem érzel éhséget, akkor nagyon súlyos beteg vagy, és talán halálosan beteg vagy. A lelkélet területén is így van. Újra és újra éheznünk kell az Isten igényét és szomjúhoznunk. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, akik vallják, hogy minden dolgok vége elközelített, azok talán vakok lesznek a lelki áldások iránt, és egyedül ennek a világnak és életnek élnek. Azt képzelik, hogy az örök érdekeik majd maguktól fognak róluk gondoskodni, pedig a lelki erő nem hull az örökbe erőfeszítés nélkül, hanem az igény keresztül, a táplálékon keresztül. Akkor lesz egy erős, egészséges fizikumú ember, ha jól táplálkozom, többek között. Akkor lesz a lelkem erős, ha az Isten igéjét táplálékként magamhoz veszek, ha én naponta élek ezzel, ha éhezem és szomjúhozom azt. Ezért szól Isten igéje a felolvasott igén keresztül arról, hogy jöjjetek én hozzám, és elégítsétek ki a ti lelketeket. Szinte majdnem azt mondja az Úr, hogy lakjatok jól, hogy éljetek. A másik nagyon hangsúlyos része ennek az üzenetnek az, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van. Rendkívül jelentős az, hogy ez a körülmény, hogy ez a két gondolat együtt kerül bele az üzenetbe. Keressétek az Urat, és hívjátok segítségül őt. Úgy is lehetne mondani, hogy a keresés közben hívjátok segítségül őt. Mert nekünk nem azért kell keresnünk az Urat, mert az Isten elbújt előlünk. Hiszen az Isten megtalálható helyen van, így mondja az ige. Keressétek, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, ami közel van. Tehát az Isten megtalálható helyen van, közel van, és mégse találom. Sokszor keresnem kell, és hívni őt, hogy segítsen, Azért keressük, testvéreim, mert mi emberek bújtunk el az Isten elől. Kezdve az Édentől. Hogy is kezdődött ez a dolog? Amikor az ember vétkezett, elrejtőzött az Isten elől. Az Isten találkozni akart az emberrel, de az ember elrejtőzött, elbújt előle. Az Istennek kellett szólítani, hogy Ádám, hol van, jöjj elő! Az Istennek kellett megkeresni őt. Ez ma is így van. Sokszor nekünk is az a jellemvonásunk, hogy el akarunk rejtőzni az Isten elől. El akarunk bújni előle. És ez mindig akkor történik, amikor vétkezünk. Amikor érezzük azt, hogy olyat tettünk, amivel megszomorítottuk őt. Sátán szeretné elcsüggeszteni azokat, akiknek lelkében feltámadt a vágy, hogy Jézushoz menjenek. Sokszor sugall olyan gondolatokat, ami a kétségbeesésbe próbál hajtani. Nem vagy te méltó, te túl bűnös vagy. Ilyen állapotban, hogy vagy így nem mehetsz az Istenhez. Előbb majd változzál meg, és majd utána elmehetsz az Úrhoz. Ellen White írásaiból hadd idézzek néhány mondatot. Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg meg nem javulsz. Amíg elég jó nem vagy ahhoz, hogy Istenhez mehess. Ha addig vársz, akkor soha nem fogsz elindulni. Amikor Sátán a szennyes ruhádra, a bűnös természetedre mutat rá, akkor ismételd el a megváltó ígéretét. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Ezt mondja az Úr. Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére meg tud tisztítani téged a bűnöttől. Akárhányszor ismételgeti előtted, hogy bűnös vagy, feleld neki azt, igaz, hogy bűnös vagyok, de Krisztus éppen azért jött el a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. Jézus nem az igazakat hívogatni jött. Így mondja az ige, hanem a bűnösöket. Pontosan. Az evangéliumban éppen erről olvasunk. Jézus ezt fogalmazza meg a legmarkánsabban, hogy nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. És a másik gondolat az igében, nagyobb öröm lesz a mennyben egy bűnös megtérésén, mintsem, hogy 99 igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre. Jézus tehát ezt üzeni. Ezért én úgy, ahogy vagyok, menjek Jézushoz, mert a változást se én tudom elvégezni magamban. A Szentírásban olvashatunk ilyet, hogy vajon elváltoztathatja-e a szerecsen az ő bőrét, vagy a párdusz az ő foltosságát. Na, így tudunk mi természetszerűen jót tenni, akik megszoktuk szeretni a bűnt. Engedjük, hogy az Úr bontson zászlót mellettünk. Engedjük azt, hogy ő álljon mellém. Mi pedig kapaszkodjunk bele az ő ígéretébe, kapaszkodjunk bele az ő kegyelmébe, azokban a lehetőségekbe, amit felajánl nékünk, és éljünk általa. Az igén keresztül azt ígéri az Úr, hogy fogd meg az én erősségemet, kösd békét velem, és ha én az Isten kezét fogom, akkor nem fogok elesni, akkor nem kell félnem semmitől. Jézus mellett mindig biztonságban vagyunk. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Az igében azt olvastuk, keressétek az Urat, és hívjátok segítségül őt. Szeretném, ha Istennek ez a felszólító üzenete és ígérete nem vonatkoztatnánk el túlságosan magunktól. Nem gondolnánk azt, hogy csak másoknak, akik még nem kötöttek szövetséget az Istennel, csak nekik kell keresni az Urat, és csak nekik kell segítségül hívni. Isten azt szeretné az ige üzenetével, hogy mindnyájan érezzük magunkra vonatkoztatva, megszólító üzenetnek ezt. Isten azt szeretné, hogy bárhol állsz is az Istennel való közösségben, ez nem jelenti azt, hogy nem kellene még közelebb menni hozzá. Nem jelenti azt, hogy nem keresheted még bensőségesebben vele a kapcsolatot. Nem jelenti azt, hogy nem kell segítségül hívnod őt a lelki gondjaid és küzdelmeid közepette. Hiszen melyikünk mondhatja el, hogy nekem nincs szükségem az Isten segítségére. Mondhatjuk ezt? Nem. Valahol, valamikor mindig rászorulunk az Isten segítségére. És a proféta azt mondja rajta keresztül az Úr, hív segítségül engem a nyomorúság idején. És akkor én megszabadítalak téged. Ezzel a prófétai üzenettel szeretné kiózanítani hitvalló népét az Isten, mielőtt megmerevedne a, talán hadd fogalmazzak így jelképesen, a laodíciai állapotában. Azt gondolja magáról, hogy én gazdag vagyok, én meggazdagodtam, nekem semmire nincsen szükségem. Ezért az Úr azt mondja ezen az igén keresztül, amit olvastunk, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok. Így szól az Úr. Lehet, hogy neked vagy nekem talán pozitív véleményünk van magunkról, de nem biztos, hogy az Isten is úgy látja a helyzetünket, ahogy mi látjuk. Nem segít az sem, hogy őszintén hisszük magunkról azt, hogy ja, hát mi nagyon jó állapotban vagyunk. Isten ugyanis nem az ember szemével nézi a dolgokat. A Szentírásban nagyon sok helyen találjuk megfogalmazva, hogy az Isten nem azt nézi, ami kívül van. Mi általában a cselekedeteket nézzük, a külső megnyilatkozásokat. Isten meg azt nézi, hogy miből jönnek ezek a megnyilatkozások. Milyen forrásból táplálkoznak. Mi váltotta ki? Mi van mögötte, ott a szív mélyén, a lélekben? Ezért Isten a szívet vizsgálja. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ne az Isten szempontjából vizsgáljuk az életünket, a szándékainkat, a cselekedeteinket. Ezért az Úr most ezzel az igével azt mondja nekünk, nem az fontos, hogy te mit gondolsz, hanem az, hogy ő az Isten mit gondol rólunk. Nem az a fontos, hogy te jónak látod-e a saját utaidat, amin jársz, hanem az, hogy az Isten is jónak látja-e azt. Mert van olyan út, ami igaznak látszik az ember szeme előtt, de a vége a halálra menő út. Nagyon őszintén hihetem azt, hogy az az út, amin én járok, az egy igaz út. De őszinte nyitottsággal Isten elé vittem, hogy tényleg, Uram, te is így látod ezt? Vagy csak megmerevettem a saját elképzelésemben, utamban, és ragaszkodok hozzá görcsösen. Tévedünk, ha azt képzeljük, hogy ami nekünk jelentős, az Isten is olyannak látja, neki is fontos, ami nekünk kicsi dolognak látszik, az az Istennek is kicsi. Emlékeztek, Kain hogy gondolkodott az áldozatáról? Úgy gondolta, hogy ő értékesebb áldozatot visz. Szebbet, tökéletesebbet visz, mint Ábel a testvére. De az Isten nem így gondolkodott róla. Vagyis ahogy Ézsaiás fogalmaz az üzenetében, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Emlékeztek, amikor Jézus elmegy az ő barátjának a házához, Lázár házához. És ott két nővér, Márta és Mária, Jézus körül van, az egyik így, a másik úgy. És az egyik a jobb részt válaszza. Mert ő az Isten nézőpontjából gondolkodik. A másik is fontos, de nem az Isten nézőpontjából. Ezért nagyon fontos, testvéreim, hogy mi keressük azt, hogy a mi gondolataink az összhangba legyen az Isten gondolatával. Az én utaim fedjék az Isten útját. Ne egy másik úton járjak. Éppen ezért a legnagyobb szükségletünk az, hogy tisztán lássunk, tudjunk az Úr szemével nézni, és az ő mértékével ítélni. És ennek érdekébe keressük a vele való közösséget, és ennek érdekébe hívjuk segítségül őt. Egy csodálatos örömhírt is találunk ebben az igében. A 11. versben azt olvastuk, az én beszédem, ami a számból kimegy, az nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az az örömhír ebben, hogy Isten igéje mindenképpen elvégzi a maga munkáját. Ha ide kapcsolnánk Jeremiás próféta üzenetét, ő úgy beszél az Isten igéjéről, hogy az Isten igéje olyan, mint a tűz, az ember szívéből képes kiégetni a salakot, megtisztítani a szívet, vagy éppen az ige olyan, mint egy sziklazúzó pöröly. Össze tudja törni a kőszívet. Vagy éppen, ahogy a kovács kezében a pöröly, az egy formáló eszköz, a legkeményebb vasat is tudja csodálatos formára kialakítani, úgy az Isten igéje a legkeményebb szívű embert is tudja formálni és alakítani. Az Isten igéje nem tér vissza üresen. Valamilyen módon megcselekszi azt, amit az Isten akar. Ha így nem, akkor egy másik formába cselekszi meg azt, amit akar. Jézus ugyanis a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében azt mondja, az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, mármint az örökkévaló evangélium hirdettetik az egész világon, hogyan? Bizonyságul minden népnek. Nem mindenkit tud formálni az ige, de mindenki számára bizonyság lesz egy bizonyos idő után. Isten minden embert döntés elé állít. Ahogy történt ez Noé idejében is. Noé idejében is hirdettetett az örökké való evangélium. Meg lehet menekülni az Isten ítéletétől. Van szabadulás. Be lehet menni a bárkába. És mindenki előtt nyitva volt az ajtó. De nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel. De az ítéletben bizonyság lesz ellene, hogy ő is hallott róla erről a lehetőségről, és tudta, hogy ő is bemehetett volna a bárkába. De úgy döntött, hogy nem fog bemenni. És ez lesz a bizonyság. Ézsaiás próféta üzenetét olvasva, egyszer csak, mintha egy pillanatkép profécia üzenetét hallanánk. Azt mondja az 5. versben, íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. A prófétának ez a kijelentése, mintha a 60. fejezetnek az első verseit foglalná össze, röviden, nem ismert nép hozzád siet. Ha a 60. fejezetet felnyitjátok, akkor ott mondja, hogy emeljétek csak fel a szemeteket, és nézzetek körül, és lássátok meg, hogy mindenhonnan hozzátok áradnak az emberek. Miért? Mert megláttak valamit. Amit itt, ebben a fejezetben is megfogalmaz, hogy az Úrért, a te Istenedért, ugyanis meglátták az Úr dicsőségét rajta feltámadva, és azt a világosságot, amit az Úr fel akar támasztani. Az egyik igében a kijövő sokaság öröméről beszél a próféta, míg a másik helyen azoknak az öröméről, akik fogadják őket. Örömmel fogadják őket. Mivel a 60. fejezetben adott prófécia teljesedésének feltétele az, ha Isten népe felébred és felkel az alvó állapotából, ezért az alapige és üzenete is elsősorban Isten népének szól. Isten népe között szomjazóknak mondja Jézus azt, hogy gyertek hozzám, és megelégítelek benneteket. Annyira, hogy gyönyörködni fog lelketek a kövérségben. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ezt a lelkünk gazdag táplálékát pedig ingyen adja nekünk. És csak egyetlen módon lehetséges, hogy pénz nélkül ingyen jussunk hozzá ahhoz, ami gazdaggá és kövérré teheti a szomjazó lelkünket, mert van valaki, aki úgy szeretett bennünket, hogy már előre kifizette helyettünk a bért, a fizetést. Péter apostol fogalmazza ezt meg, hogy nem ezüstön, aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, a hibátlan, szeplőtlen bárányén, a Jézusén. Ezt a hatalmas ajándékot pedig nem az én értékeim ellenében adja, hanem ingyen adja Isten. Nem kell adnom érte semmit, csak el kell fogadnom hitáltal, és Isten népének ezt kell végre megérteni. Ingyen nyerhetem el Istennek ajándékát. És ennek érdekében kellene keresnünk őt, és segítségül hívnunk, mert ő megtalálható, és ő közel van hozzám. Csak ki kell nyújtanom a kezemet, és megfogni azt a lehetőséget, amit felajánl. Ennek a csodálatos felismerésnek lesz az eredménye Isten népe között az, hogy a gonosz elhagyja a korábban járt útját, ahogy a próféta fogalmaz. És a bűnös ember még a gondolkodásának a szintjén is megváltozik. Ha Jézus szeretete a maga teljességében bontakozik ki előttünk, az tud a gondolkodásunkra és az egész életünkre olyan hatást gyakorolni, hogy visszatartó erő legyen benne. Amikor látom, hogy mennyire szeretett engem Isten, és neki milyen sokba került az, hogy én élhessek és bővölködhessek. Jézus az életét kellett letegye ezért. Mert a szeretet képes ilyen csodára. Egyszer az egyik gyülekezetemben volt egy fiatal fiú, aki iszonyú dolgokat csinált a gyülekezetben, már az egész gyülekezet fél tőle szinte, és nem tudtunk ráhatni semmilyen módon. És egyszer az történt, hogy megismerkedett egy lányjal. Elkezdtek barátkozni, és ez a lány másként gondolkodott azokról a dolgokról, amivel kapcsolatban a fiúval problémánk volt. És a lány olyan hatást gyakorolt rá, hogy ez a fiú kicserélődött, megváltozott. Mindenki ámulattal és csodálattal állt előtte. Mi semmit nem tudtunk érte tenni. Nem tudtuk megváltoztatni az életét. De az, akit szeretett az ő lelke, az a lány, akihez lelke teljes erejével ragaszkodott, az meg tudta változtatni. És valahogy így van ez. Az Isten törvénye, a szabályok és a rendelkezések nem tudják megváltoztatni az életünket. Nem tudják az embert visszafordítani és visszafogni a bűn elkövetésétől. De amikor megszeretjük az Istent, amikor megismerjük az Isten szeretetét, amikor egy elválaszthatatlan kapcsolat támad köztem és Jézus között, akkor az ő szeretete fog olyan nyomást gyakorolni a lelkemre, aminek visszatartó ereje lesz. És ennek a hatására hagyja el a bűnös az ő korábbi útját. És a bűnös még a gondolkodásában is meg fog változni, mert kicserélődik az élete. Élek többé most már nem én, hanem él bennem Krisztus. Ami korábban parancsra nem ment, az a szeretet késztetésére már könnyűvé, már gyönyörűségessé tud válni. Ez az Isten népe között végbe menő változás egy továbbható befolyással bír. Mert olyan emberekre gyakorol befolyást, akiket eddig nem ismertünk, azt mondja a próféta. Nem ismert népek fognak hozzátok jönni. Azt mondhatnánk, hogy Isten népe nem ismerték egymást, de ami velünk történik, a Jézussal való kapcsolatunknak az eredményeként, az láthatóvá válik. Az magára vonja az emberek figyelmét. És innen támad az ismerkedés. Azt mondja a felolvasott igében a próféta, az Úrért, a te Istenedért, az Izrael szentjéért jönnek hozzád. Mert rajtad feltámadva meglátták. Ezt. Azt szeretném kérni az imámban, és gondolom mindannyian, hogy bárcsak adná jó Isten, hogy ez, amiről Ézsaiás jövendől ebben a szakaszban, a végkicsengésében, ez minél hamarabb bekövetkezne. Végre az emberek láthatnák meg rajtunk, az életünkben, a rajtunk feltámadt isteni dicsőséget. Hogy végre ne kelljen rábeszélni senkit azért, hogy jöjj az Úrhoz, és legyél az ő gyermeke, hanem az emberek lássanak meg valamit, egy olyat, ami vonzó számukra. Emlékeztek, Jézus a hegyi beszédében mit mond? a küldetésünkkel kapcsolatban? Úgy féljék a ti világosságotok, hogy lássák meg ezt az embert. És ez őket is arra késztesse, hogy én is úgy szeretném dicsőíteni a mennyei atyámat, ahogy ez az ember. Valami vonzót láttam meg az életébe. A saját életemből is azt tudom elmondani, testvéreim, hogy amikor én döntöttem Isten mellett, akkor olyan körülmények között döntöttem, hogy nem találkoztam egy hívő emberrel sem. De visszaemlékeztem azokra a pozitív értékekre, amit a hívő emberek életében láttam. És azok vonzók voltak számomra. És azt mondtam, hogy én is úgy szeretnék élni. És ez segített a döntés meghozásában. És az Úr ezt szeretné, hogy ilyen értékeket állítsunk oda az emberek elé. Láttassuk meg az Isten dicsőségét a mi életünkön keresztül. És amikor ez végre megvalósul, akkor tudja az Úr befejezni az ő művét. És akkor tud Jézus visszajönni. Akkor tud elvinni bennünket az ő országába. És azt hiszem, hogy mindannyian erre vágyunk. Ezért sürgessük ezt meg. Segítsen az Úr ebben bennünket. Amen.